Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Santa Miriam 2019-ben jelentkezett első Hétfőn meghalsz című verses kötetével, idén pedig bemutatták a másodikat is, ennek címe 9 szabad növény. Mindkettő az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában jelent meg. Santa Miriam rendszeres természetjáró, kirándulásainak élményét fotók őrzik, ezek illusztrálják az új kötetet. Túrái során kíváncsian, szinte tudományos érdeklődéssel figyeli a növényeket, kőzeteket. Ennek ellenére a versek nélkülözik a ma már naívnak mondható ember és természet szimbiózisáról szóló gondolatokat, hiszen életmódunk nyomai, főleg szemeteléseink belerondítanak ebbe a vágyott harmóniába. Ennek ellenére a természetnek továbbra is jótékony hatása van a modern emberre, így a versek írójára is. A 9 szabad növény eklektikus kötet, több vers típust és tematikát vonultat fel. Vannak versek, amelyeket egyértelműen magánéletbeli történések ihlettek, mások a világ nagybetűs eseményeire reflektálnak, mint amilyen a pandémia vagy a háború. Ez a kötet nem könnyed olvasmány. Santa Miriam nem játékos költő, legfeljebb olyan értelemben, hogy a klasszikus vagy még ősibb kultúrák elemeit is használja, amikor a modern ember kérdéseit próbálja megfogalmazni. A kötet végén szerepelnek a szerző jegyzetei, ezekért méltán lehet hálás az olvasó, mert nem csak az értelmezéshez nyújtanak segítséget, hanem ahhoz is mankót szolgáltatnak, hogy érezzük, a költő milyen szerepet szán magának ezen idő és kulturális utazások során. Érzelmileg is ellentmondásosan reagálunk a 9 szabad növény kötetre. Ha például a címadó verset olvassuk, a zsályák, galagonyák, citromfüvek gyógyító hatását váratlanul magunkon is érezni véljük, és ez üdítően hat. De pár oldallal előbb vagy hátrébb a 21. századi ember szorongásaival találkozunk, visszakerülnek maszkjaink, hullákra lesnek a kesejük, részeire hull az egész, és mi ott állunk korlátok közé szorítva, igaz, erős szabadság vágyal a lelkünkben. Valószínűleg ez az ellentmondásosság teszi annyira vonzóvá azokat a verseket, amelyek például 16. századi magyar ráolvasásokat, archaikus imádságokat, vagy éppen az óangol szász kultúrában fennmaradt pogány hitvilághoz kötődő szövegrészeket tartalmaznak. Ha hagyjuk, hogy pár pillanatig lebegjünk ezeken a gyönyörű dallamú ősi mondatokon, optimizmus költözik belénk. Pedig Santa Miriam nem egy nagy szaktekintéllyel rendelkező javasasszony, aki fejkendője alól büszkén felmutatja a megoldást mindenféle problémáinkra, még önmagát sem menti meg ezen imák által. De a betegségek, rontások, gonosz elleni mondatok erejétől mégis visszaköltözik belénk a hit, hogy lehet növelni a jó napok számát, képesek vagyunk friss levegővel megtölteni a tüdőnket, és holnap hátha jobb lesz. Ezért nevezi a kötet szerkesztője Horváth Benji a Szabadulás könyvének a 9 szabad növényt. Ma délután Santa Miriam költővel beszélgetünk második kötetéről. Azt hiszem, hogy a nyelvvel kezdeném, ugyanis megizzasztott ez a kötet, feladatokat is rótt rám, ugyanis ezek a ráolvasások, a klasszikus kultúra nyelve, egy csomó utalás, ami az óangol szász irodalomból való, stb., ez nincs meg úgy az emberek tarsolyában. Kicsit irigykedtem is, hogy ezt te vajon az ingedből húzod elő, és ilyen könnyedén jön neked, és hát nagy segítségemre volt az, hogy adalékként a kötet végén azért néhány magyarázatot írtál számunkra, de nagyon kíváncsiak arra, hogy akartál írni egy verset valamiről, és kellett nyelvileg hozzá még valami, és kerestél például ráolvasást, vagy fordítva, olvastál ráolvasásokat, és született vers utána.
Az mindenképpen öröm, hogy valaki észreveszi hátul a segítséget, mert ugye ez lett volna a cél, hogy adjak egy kis mankót az olvasónak. Bár megtehettem volna azt, hogy nem fűzök jegyzeteket a kötet végére, több olyan szöveget is olvastam, vagy olyan kötetet is olvastam, ahol lehet, hogy nem ártott volna, hogyha lett volna, de hogy arra gondoltam, hogy legyen azért a végén egy ilyen, ami elárul kulcs témákat, vagy elindíthat egy olvasói úton, de hogy nem szájbarágós abból a szempontból, hogy teret ad az interpretációnak továbbra is. És igen, ez a tyúk vagy a tojás volt először típusú kérdés, ami most engem is elgondolkodtatott, mert nyilván azokra a szövegekre gondolsz, amelyek valamilyen fajta mágia történeti kontextusban lehet értelmezni, ugye engem nagyon kezdett el érdekelni ez a téma. Ennek van egy nagyon régre visszanyúló története, az egyik az az, hogy bölcsészkart végeztem, és nekünk volt nyelvtörténet kurzusunk is, meg irodalomtörténet kurzusunk is minden évben, illetve volt folklórunk is, ami egy ilyen közös törzs tantárgy volt, akkor kerültem kapcsolatba ráolvasás gyűjteményekkel, vagy legalábbis ajánlott irodalomként, esetleg részletekként megvolt a szakirodalomban, mint folklórszövegek, nyelvemlékként ott voltak, például a szelestei féle ráolvasás, amit ugye én föl is dolgozok ebben a könyvben. Ez úgy megvolt, de úgy el lett téve, vagyis nem foglalkoztam aktívan vele, persze utána elvégeztem a mesterit, egyebek, stb. Élet, nem ez volt a célpont. És egy adott ponton, én már őszintén szóval nem tudom, hogy hogyan került megint elém, valószínűleg az történhetett, hogy mint általában, hogy valaminek utána néztem, valamit kerestem, és akkor szembe jött, vagy valami más témának a kapcsán, valaminek a kultúrtörténete, valaminek a kontextusának próbáltam utána nézni, és akkor ugye, mint általában nekem is megvan, hogy 20 tab nyitva az interneten, és akkor valamelyik tablon ott volt, és megragadott nyelvileg. Éreztem benne valami különlegeset, és azon gondolkodtam, hogy ennek milyen poétikai lehetőségei lehetnek. Az egyik ilyen kiinduló pont, ugye ez a szelestei féle ráolvasás volt, aminek a néprajzi lexikonban, meg a néprajzi gyűjteményekben, főleg a Pócs Éva néprajzkutató munkájára kell gondolni. Ezekben a korpuszokban ástam bele magam, és az egyik dolog, ami engem érdekelt ezekben a szövegekben, az az, hogy vannak-e olyan magyar nyelvű ráolvasás szövegek, amelyek őriznek esetleg valamilyen kereszténység előtti elemet. Vagy van-e egyáltalán olyan, ami nem keresztény gyökerű, van ez az egy, ez a szerestély félreolvasás, de a többi, amiben van, az abban keveredik. Vannak ennek megfelelői Európa más pontjairól, ezek ilyen tipológiákban vannak sorolva. Ugyanakkor felkeltette az érdeklődésemet az is, hogy nyelvileg ezek hogy vannak megformálva, ugye, hogy ezek nyelvemlékek, a legtöbbi, ami ilyen régi, és az, hogy például külön tanulmányok szóltak arról, hogy mondjuk a szelestei féle ráolvasásban annak az első sora, ami úgy szól, hogy erdőn jár vara lebeke tárd, mit például mit jelent az a szó, hogy lebeke. Erről különböző disputák szólnak, és ez engem rettetesen izgatott. Itt pont arról van szó, hogy van valami titok, van valami megmagyarázhatatlan. Lótályognak a gyógyítására használták abban az időszakban, amikor született. De nem csak ez érdekelt, hanem akkor azt mondtam, hogy mivel magyar nyelvterületen kevés az ilyen szöveg, kitekintek egy kicsit Európában máshol, és akkor jött ez az óangol szász. Most, ha lelőnek, se tudom, hogy pontosan hogyan kell ezt kiejteni. Ez a Nígon Virtagaldor, aminek én közöltem ebben a kötetben a szabad fordítását. Erről van egy egész weboldal, egy átfogó kutatásnak az eredményei. Egyébként nagyon könnyen kezelhető oldalról van szó. Nyilvános, nem kell regisztrálni, QR kóddal is látogathatom, hogy a könyvben szerepel. És ugye megvan az óangol szász eredeti, megvan úgymond a szó szerinti érthető angol átirat, és akkor van a modern angol átirat, ami ugye a jelentését közvetíti. Az angol nyelvnek a története az is egy külön mese, tehát úgy sokkal érthetetlenebb a középkori angol nyelv a mostani angol beszélő számára, mint mondjuk a középkori magyar nyelv a jelenlegi magyar beszélő számára. Tehát ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy a modern angol hogyan rekonstruálja az óangolt, ugyanakkor én hogy tudom megkapni a mostani modern magyar nyelvvel azokat a megfelelőket. Például nagyon intenzív munka volt abban is, ahogy azokat a gyógynövényeket, a 9 növény ráolvasása, mert tulajdonképpen ez lenne a címe ennek a szövegnek. És akkor az is egy politikai kihívás volt számomra, hogy én ezt lefordítsam magyarra, hogy át tudjam azt is adni, amit tartalmaz. Ugyanakkor annyira inspiráló volt, hogy én írtam ehhez egy pár verset, ami az én 9 növényemet foglalja magába, és hát ezeket ugye 9 szabad növényként építettem föl, ami azt jelenti, hogy azok a gyógynövények, amelyek energiáival, amelyek kultúrtörténetével vagy személyes kapcsolódásom van hozzájuk, és akkor ezeket áttranszponálni ebbe a politikai mezőbe. Ugye szót hozott, és ezt a könyvet elég nagy kutató munka előzi meg, és nem az a kérdés igazából, hogy melyik volt a tyúk vagy a tojás, mert egy idő után ez annyira nem számított. Ez egy picit úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy mivel érdekelt a téma, annyira belástam magam, hogy jöttek a szövegek, és rájuk bukkantam tulajdonképpen, illetve neki fogtam olvasni egy csomó mindent, és akkor onnan elkanyarodtam mondjuk a mezopotámiai világ felé, és akkor megtaláltam ezt a Maklu nevű, ugye szó szerint a Maklu az égetést jelent, ez egy ilyen ártó, rontó mágia elleni ráolvasás, ami azért érdekes, mert felruházza az áldozatot erővel. Nem az van, hogy van segítő mágus pap mondjuk, aki végzi ezt a szertartást, meg is nevezem a jegyzékben a végén, hogy honnan ered, kik csinálták ilyen időszakban. Azon túl pedig abban különleges, hogy az, aki ennek az elszenvedője volt, az a kezébe vegye a saját sorsát, és ő mondja ezeket a szövegeket, vagy ő kérjen segítséget, ő az, aki kiálljon magáért, vagy ő, aki visszafordítsa, vagy magán segítsen, és ez nagyon-nagyon szép, mert tulajdonképpen mennyire nem különböztünk azoktól az emberektől, akik akkor éltek. Egyszerre van ez, hogy különbözünk is, de mégsem. Tehát, hogy mennyire emelkedett, mennyire kiforrott, mennyire érdekes gondolkodásuk volt abban az időben, és hogy ez megmaradt, és már az a tudat, már az a tény, hogy ezt olvashatjuk, az lenyűgöző. Még akkor is, hogyha ennek a szövegnek rengeteg változata van, főleg németországi kutatók foglalkoztak az egész mezopotámiai ráolvasás szövegkorpusszal, több kőtábla is tartalmazza ezeket. Eredetileg egy rövidebb, pársoros inkantáció maradt fönn, de ezek aztán kibővültek ilyen nagyobb litániákká, nagyobb szertartásokká, ami véleményem szerint egyébként kevésbé tette hatásossá, ugyanakkor politikailag érdekesebbé tette, mert kibővült nyelvileg jobban megismerhettük azt, hogy mi a kontextusa az egésznek. Mi volt az a nyelvi formula, amit kombináltak bizonyos mágikus tevékenységekkel, hogy az mondjuk effektív legyen annak a személynek, aki igénybe vette ezeket. Az érdeklődés az töretlen, az azért is, hogy én fejeztem be azt a témát, hogy mindig érdekel. Még nem bukkantam olyan újabb szövegekre, amik mondjuk ennyire lavinaszerűen elindították volna, de még most is érdekel. Az ima az átmenetiséghez című versennek például a mottója, az egy archaikus népi imádság, amit Táncos Vilmos néprajzkutatónak a gyűjtéséből lehet ismerni. Ez egy Péter Véta nevű adatközlő, egy csángó asszony, aki Szabófalváról származott, nem tudom, hogy éle még vagy nem. Egy nagyon durván látomásos, egy elég brutális, egy nem hogy kegyetlen, hanem már-már horrorisztikus. Most például könyökig vérben, ugye azt mondja, hogy látta azt a szent képet külön, tehát nem szent kép, hanem szent kép, így kell érteni. És ez is lenyűgözött, hogy gyakorlatilag mennyi pátosz, kegyetlenség és horrorisztikus, túlpörgetett, látomásos, exaltált elem van ezekben az archaikus szövegekben. Mennyire érdekes, hogy itt nem feltétlenül a feszültségen van a hangsúly, hanem mondjuk az affektek, tehát ugye a testben végbe menő érzések és egyebeknek a sajátos racionalitása, hogy hogyan épül fel az a világkép, vagy az a mentális kép egy emberben, amikor megszületnek ezek a szövegek.
Ezeknek ugye van egy ős ereje, de van egy ilyen ős szépsége is. Van egy nagyon furcsa egyszerűsége, és az volt az érzésem, hogy bizonyos dolgokhoz már nem elég jó a mi nyelvünk, tehát hogy ez jobb. Mert hogy És itt jön a kérdésem, hogy elsatnyultak, vagy klisészerűvé váltak bizonyos fogalmaink, bizonyos nyelvi megnyilvánulásaink. Van, amikor ennek az egyszerű szépsége, vagy a súlya, vagy a dallama jobb, mint amit mi előhozunk magunkból? És ezt úgy kérdezem, hogy azért a kötetnek rengeteg olyan darabja van, ami nem használja ezeket a szövegeket, hogy mindig bajban vagyunk azzal, hogy hogy állunk a pillanatnyi nyelvünkkel. Van-e benned egy olyan érzés, hogy van benne egy olyan plusz, amit a kortárs nyelv már nem tartalmaz, amivel az nem rendelkezik?
Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az a tapasztalatom, hogy ha limitáljuk azt, hogy mit tartunk modern nyelvnek, akkor valószínűleg be is záródunk. És szerintem pont az az érdekes ebben, hogyha képesnek érezzük magunkat arra, hogy visszanyúljunk ilyen szövegekhez, akkor azzal nem kisajátítunk ilyeneket, hanem csak hozzáadunk ahhoz, ami most megvan. Az előbb említettem azt, hogy az érzésvilág az nem változott. Tehát a kétségbeesés, az erőszakosság, a szomorúság, a fájdalom, az exaltáltság, a segítségkérés, az önostorozás, a győzedelmeskedés, a biztonságérzet, a konklúziók levonásának az igénye, számomra ez végtelenül ősi dolog. Nem azt érzem ebben, hogy most én limitálva lennék egy modern nyelv által. Nekem az volt a kihívás, az volt a kreatív része tulajdonképpen, hogy ezt hogyan tudom átemelni egy mostani kontextusba, egyrészt anélkül, hogy sérüljön az eredeti, ugyanakkor annyira módosuljon, hogy érthető és korszerű legyen. Itt vannak játékok azzal kapcsolatosan, hogy ez hogyan jön össze. Ez inkább ilyen ciklikus idő, nem egy ilyen lineáris valami. Magába fordul az egész kairosz inkább, vagy tudom, hogy mondjam ezt jobban, hogy ha nem teremtünk valamilyen kapcsolatot bármilyen fajta hagyománnyal, akkor persze lógunk gyökértelenül. Nekem ez egy kicsit valahogy így van, hogy ha én csak a köznapi, csak a depoetizált nyelvvel akarok alkotni, akkor azzal én limitálom magam. Tehát, hogy akkor meg akarok valakinek felelni. Én ezt vállalom, hogy ez egy olyan könyv, ami sokkal hermetikusabb, nem annyira hozzáférhető, mondjuk nem biztos, hogy olyan könnyen értelmezhető. Viszont abban bízom, mert ugye az olvasó az nem hülye, ha én azzal elértem mondjuk valamit, hogy valamilyen érzést elindít benne, akkor nekem már nyert ügyem van, mert akkor én tulajdonképpen hatottam rá valamilyenképpen. És ezt nem a hatásvadászatnak a margójára szeretném írni, hanem én is akkor érzek egy szöveget autentikusnak, hogyha valamit megmozdít bennem, hogyha valamit érzek. Még lehet az düh is, nem kell az legyen, hogy hú, én most topzódom itt a nagy kedvtelésbe és a tetszésbe, de ha valamit elindít bennem, akkor ott már betalált. És azt gondolom, hogy van ebben a könyvben azért olyan vers is, ami hozzáférhető, vagy ami érthető, de hogy ez nem úgy íródott, hogy ennek a leegyszerűsödött, vagy lecsupaszított, depoetizált nyelvnek a játékaira vonatkoztatom. Én azt gondolom, hogy annak is megvan a maga helye, van, aki ezt nagyon ügyesen műveli, de az jelen pillanatban nem az én világom. Voltak nekem is kikacsingatásaim, de hogy nekem az fontosabb, hogy ezt az eldönthetetlenséget, ezt a komplexitást valahogy tudjam visszaadni, mert néha tényleg az van, lehet, hogy ebben az egyszerű nyelvben, ami egyszerű ritualisztikus, úgy pontosítsak, mert az előbb említetted, hogy van egy ritmusa, van egy ősisége, amit ugye nem mostanában lehet, hogy nem tudnak visszaadni, de hogy kapcsolatba lépni különböző hagyományokkal, az szerintem soha nem volt gáz, és szerintem azért az emberek nagy többsége azért ezzel így valamilyen módon kapcsolatban van. Áttehetjük egyébként ezt a témát a zenei világra is, tehát hogy ha valaki gangsterepet hallgat, akkor visszanyúl, mit tudom én, a 80-as évek hip-hopjához, vagy a New York-i fekete kultúrához. Mindig vissza lehet nyúlni, vagy a jazzbe, vagy bárhol, vagy a metalba, akárhol vissza lehet nyúlni a régiekhez. Mindig van lehetőség arra, hogy tanuljunk valahonnan. Itt éppen csak annyi történt, hogy mondjuk nem a 20. század elejére nyúltam vissza, vagy nem a 19. század végére nyúltam vissza, hanem még korábbra. Vagy ez így beakadt nálam, mert ezek általában ilyen kis mániák, amire én állok, és akkor nem tudok lejönni róla.
Neked érzelmileg milyen hozadéka volt az ezekkel való foglalkozásnak? Mert már említettél néhány nagyon fontos elemet, hogy félelmet, könyörgést, stb. Fejeznek ki, tehát, hogy nagyon intenzív érzelmi hozadékuk van. Neked miben segít? Minden emberben van egyfajta rendteremtési szándék, éppen az aktuális életében jó helyre pakolgatná a dolgokat, vagy legalább elviselhetővé tenni a dolgokat, és akkor ennek megvannak a különböző módszerei. Ha ők rontás ellen szólalnak fel, akkor egy kicsit olyan, mint hogyha ha használsz ilyen szövegeket, akkor te is elűzhetnéd azt a sok keserűt vagy rosszat, amivel nem akarsz együtt lenni nap mint nap, de arra is kíváncsi vagyok, hogy hol kell egyszer rendet tenni, vagy hol kell gyógyítani, ha gyógyító hatást tulajdonítunk az ilyen típusú szövegeknek, agyban vagy lélekben.
Én szerintem ezek összefüggenek, én nem gondolom azt, hogy ezt annyira szét lehet választani. Tehát jó, oké, ezt így megemlítem, hogy van a könyvben elég sok személyes vonatkozás is, de én nem arra akarom helyezni a hangsúlyt, hogy ennek a személyes hozadékai kerüljenek reflektorfénybe, hanem már maga a megírás pillanata, vagy a megírás folyamata, az egész időszak, ami alatt írodott a kötet, az alatt leszámoltam ilyen olyan dolgokkal, vagy legalábbis kísérletet tettem arra, hogy leszámoljak ilyen olyan dolgokkal. Van olyan szöveg, amiben szimbolikusan használom ezeket, van olyan, amiben nagyon szó szerint használom, lehet, hogy nem is jönnének rá, hogy hol pontosan, de nem is az a lényeg. Annyiban személyes, hogy vannak benne tényleg nagyon konkrét dolgok, viszont pont annyira személytelen is, hogy ennek legyen politikai értéke. Ezt szerettem volna elérni. Az ember szerintem meg tud szabadulni dolgoktól, de minél hamarabb fogadom el azt, hogy sosem 100%-os, annál könnyebb megszabadulni. Ez egy ilyen paradoxon. Ha azt akarom, hogy valami definitív legyen, akkor sokkal intenzívebben és erősebben reagálok arra, amikor kiderül, hogy végül is nem definitív. Ez egy kicsit ilyen fordított logika, de persze én is nagyon szeretem érezni azt az érzést, hogy valamitől megszabadultam. A megkönnyebbülés az egy nagyon-nagyon fontos dolog, az főként gyógyító tud lenni. Mindig azt szoktam mondani, hogy én nem hiszek a boldogságban, én csak abban hiszek, hogy időnként az ember sok örömöt tud érezni. Ugyanakkor a boldogság az egy olyan absztrakt fogalom ilyen szempontból, mindenkinek más terén, de hogy nem az a boldogság, amikor állandóan örülsz és állandóan pozitív érzések kerítenek hatalmukban. A nyugalmat én például sokkal többre tartom. Annak ellenére, hogy az sem egészséges, hogy az ember mindig nyugodt, tehát valamikor föl is kell háborodni, ezt azért jegyezzük meg azért, hogy ezeknek a fajta érzelmeknek is van egy funkciója, tehát hogy az ember elnyomja ezeket, akkor mehet a fenébe tulajdonképpen, mert akkor magának árt vele, csak kell legyenek ilyen outletjei, ebben a könyvben is van egy csomó ilyen. Nem gondolom azt, hogy ez csak terapeutikus lenne, vagy csak terápiaként lehetne használni, hogyha én valamit kiadok magamból, akkor oké, lehet, hogy van egy terapeutikus hatása, de hogy azért annál több kell legyen, mint műalkotás. A benne levés, az az öröm, az egy nagyon intenzív érzelmi folyamat, hogy amikor megírsz egy olyan szöveget, amiben az előbb említett szavakra utaltál, vagy ezekre az érzésekre, akkor azok végigmennek az embernek a testén, azok végigmennek az agyába is, meg mindenhol. Ez a kettőnek a kombináció, tehát érzelmileg végigviszed magadon ezeket, de ugyanakkor meg úgymond az intellektuális tevékenység, az ugye ez az egész kutató munka, ami mögötte van. És például nem gondoltam volna azt, hogy ennyire intenzíven kutató munkával összekapcsoljam azt, amit írok, de hogy így alakult, és én örülök neki, hogy ezt így meg tudtam csinálni. Valószínűleg a tudatosságomat egy picit erősíti, vagy az odafigyelésemet, az elmélyülést, azt én úgy szeretem.
Egyet meg is hallgatunk az archaikus ráolvasások ihlette versekből. Ez a kontraszilenció, amely a 16. századi szelestei féle ráolvasásra épít.
Kontraszilenció. Erdőn jár vala lebeke tárgy. Hogy ott voltál akkor velem, az bizonyos, lebegőn és lobbanékonyan, nyelvemlékek hirtelen keletkező tűzben. Erdei szellemek és a tárgyak meghatározhatatlansága, amelynek nevében parancsolni akarunk. Béka vala ekéje, kígyó vala ostora, átka vala némasága. Ki kéne menni a monokultúrás szántóföldekre, körbejárni, visszaadni őket békának és kígyónak, mint az illúziót, ami elhitette velünk, hogy sosem volt az övék. Az ember szánt vala kevet, körbejárja vala saját koponyáját, lehajtá azt és burkot húz vala maga köré, mely szavakkal áthatóhatatlan. Vett vala kevecset, az, aki azt gondolá, majd szép szavakkal kinyithatja más száját, melyből kilóg a termés. Megszüntetni a hideg, távoli némaságot benned csak úgy lehet, mint láthatatlan tárgyat az erdőn, mint fekélyt a lovon. Parancsolok én te neked, ahogy magamnak parancsolhatok egyedül, ahogy csak a magam földjét vedhetem be, miképpen a türelem magányos tevékenység, miképpen a kő nem gyökerezhetik, és nem levelezhetik azonképpen.
...2020 és 23 között írtad ezeket a verseket. Két nagyon fontos dolog történt, ami egyéntől függetleníthető. Az egyik volt a világjárvány, a másik volt az, hogy a szomszédunkban kitört egy háború. Mind a kettőt érzékelem a kötetben. Az elsőhöz, a világjárványhoz kapcsolódik egy olyan érzésem, tudom rólad, hogy szeretsz kirándulni, néha társakkal hosszabb túrákra mentek. Most az volt az érzésem, hogy nagyon sok természettel kapcsolatos szöveget magányos bóklászás szült. Valószínűleg a járvány idején egyedül jártad gyakran a természetet, és ennek van lenyomata ebben a kötetben. Lett-e ebből egyéni nyugalom a nagy társadalmi káosz közepette?
Mondjam úgy, hogy félig találtad el, sokat jártam egyedül is a természetbe bóklászni, ez valóban így van. Ugyanakkor egy nagyon érdekes dolog történt, én hosszú ideig munkanélküli voltam, és emlékszem, hogy volt állami segély abban az évben, amikor kitört a világjárvány, azoknak, akik ugye szerzői jogdíjakból éltek, és én abban az időben, mivel nem voltam alkalmazva sehol, azért voltak szerződéseim, és akkor én ezt kérvényezhettem, ezt a segélyt. Én meg is kaptam, és pont úgy jött ki, hogy mindig akkor mentünk kirándulni, ahol valahol éppen nem volt ilyen nagyon szigorú karantén szabályozást. Például Kolozsváron haza kellett menjen az ember este 10 órakor, de hogy mondjuk Árgyes megyébe például nem voltak ilyen izék, és akkor ott többen mehettek étterembe, meg ott mit tudom én, voltak helyek, ahol csak kint kellett maszkot viselni, stb. És persze akkor mit csinál az ember, hogy lemegy a fogarasba. Ki lehetett sakkozni, hogy hova lehet menni, és én azt hiszem, hogy a világjárványnak az első évben utaztam a legtöbbet, ami egy totál agyrém ilyen szempontból, senki nem gondolta volna, hogy ez valahogy történik. Nekem az az év egy nagyon pozitív emlék, mert pont egy ilyen ellentétes reakciót váltott ki belőlem, és nem csak belőlem, hanem nagyon sok emberből, hogy ugye addig üsd a vasat, ameddig még forró, meg ha már ennyire be vagyunk zárva, akkor minden lehetőséget ragadjunk meg, hogy mehessünk ki. Van, aki többet volt kinn, mint amennyit általában kint van. Ugye, amikor nem szabad, akkor az ember többet akar kint lenni, amikor meg szabad, akkor meg ott lézeng. És akkor ez pont így sült el. Ugyanakkor aztán 2021-ben már ez azért nem volt annyira egyértelmű, ott több bizonytalanság volt az én életemben is, meg egy csomó embernek az életében, akit ugye környezetemben van. Akkor kezdődtek inkább ezek a magányosabb járkálásaim, és akkoriban nem igazán kaptam a szavakat se, elpártoltak tőlem a szavak, hogy mondjam így, és akkor intenzívebben kezdtem el fotózni, és azért kerültek bele például a könyvbe is a fotóim, mert azokat a dolgokat örökítettem meg, amiket nem tudtam szavakban kifejezni. És amikor nem voltak szavaim, akkor inkább képeim voltak, és akkor ezzel próbáltam valahogy ezt megragadni, meg ugyanakkor a fényképezés is már nagyon régóta érdekelt, de kikísérleteztem, és úgy tanulgattam. Ugyanakkor a világjárványra van egy nagyon konkrét vers, ami ugye a Schengen negyedik hangja című versem a világjárványnak a kitörése utáni hónapokban íródott, de ez kapcsolódik az előző kötetemben a Schengen három hangra című című, hát ilyen triptikonszerű szövegemre, és akkor ugye ez a negyedik, amit ugye én utólag írtam, az már a kötet megjelenése után, közvetlenül valójában a 19-es Hétfőn meghalsz után belekerült, és az úgy poétikailag is, vizuálisan is, meg egy csomó mindenféle módokon kapcsolódik az előző versekhez is, mert akkor is ugyanaz volt, mint most, hogy nincsen lezárva valami, hanem még továbbra is érdekelnek azok a dolgok, amik az előtt. Vannak olyan versek, amik simán belekerülhettek volna az elsőbe is, még akkor sem nem voltak meg, de úgy gondolati szempontból simán bekerülhettek volna. Hát én azért nagyon megijedtem, amikor kitört az ukrajnai háború, és ezt nem úgy mondom, mintha ez akkora nagy meglepetés, hanem szinte mindenki megijedt, és főleg nyilván ők. Ez azért borzalmas, hogy mindenki hozzászokott már, hogy ilyen permanens háború van valahol itt a közelünkbe. Ez is belőlem ilyen zsigeri reakciókat váltott ki, és akkor ezt próbáltam valamilyen módon politikailag földolgozni. Mert egy adott ponton egyszerűen muszáj volt lekapcsoljam az összes hírportált és az összes Facebook oldalt és mindent, amit követtem, mert olyan hangulatok uralkodtak, és olyan félelemkeltés volt, és olyan apokaliptikus hangulat, hogy egyszerűen idegileg nem bírtam ezt. Meg kellett birkozzak ezzel. Ugyanígy a világjárvány alatt is tényleg az hogy tömeghipnózis van, és hogy nem az van, hogy én választom ki, hogy melyik tömeghipnózisnak adom be a derekamat, mert ugye mindenkinek megvan a maga tömeghipnózisa. Most kezdjük a focival, és végezve a metalkoncertekkel. Tehát ezt ugye nem választjuk meg. Tehát a világjárványt meg a háborút azt nem választjuk meg, az jön magától, és ömlik. És akkor nyilván az van, hogy sajnálatos módon az ember az nem teheti meg, hogy permanens ideggócként éljen, belenyugodni nyilván nem, de hozzászok mi lehet, és ez egy sajnálatos dolog, de nem tehetünk mást. Valamilyen módon a kreatív energiánkat fel tudjuk esetleg ezzel használni, valahogy reflektáljunk rá, és akkor ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ugye konkrétan háborúra három versem is, ha jól emlékszem. Az egyik a Nussung Singur Pe Muntem, ugye azt jelenti, hogy nem vagyok egyedül a hegyen, ez ugye egy Facebook csoportnak a neve, eléggé beivódott az emlékezetembe például azt, hogy találtak ukrán menekülteket, akik a máramarosi havasokban akartak átkelni, és oda vesztek télen szakadékba. Pop Iván csúcs környékén történt, ami a Bodor Ádám regényeiben is megjelenik, és ez nekem mindig egy ilyen nagyon érdekes jelentéses határvidék volt, és ugye ez a jelentéses határvidék is most ilyen nagyon intenzíven manifestálódott ebben az egész diskurzusban, ami megjelent így a médiában is, meg mindenfele. Ugyanakkor nálam például most nem is olyan rég lapoztam fel megint ezt a könyvet, és rájöttem például, hogy a Tisza folyó is mennyire sokszor szerepel. Ugye az utóbbi években föl-föl bukkant, vagy végig kísért valamilyen módon, ha érzelmileg így kapcsolódtam, akkor a második vers az ugye már a Marosi Álom 2021-ből, amit nagyon érdekes volt, mert ott úgy magamban megjósolgattam, hogy fognak jönni majd a menekültek az északi határon, és hát hamarabb megjöttek, mint ahogy azt az ember gondolta volna. Illetve a Szénafüveken című szöveg, ami egy ilyen nagyon hosszúra sikerült szöveg, az azért volt érdekes, mert én akkoriban biológus ismerőseimmel jártam, nekik terepgyakorlatuk volt, mindenképpen munkához köthető úgynevezett kirándulásaik voltak, és akkor elmentünk például a Szénafüvekre itt a Kolozsvár környékén, ugye természetvédelmi terület, hát most milyen állapotban van, azt inkább nem akarom mondani, de hogy ott például bizonyára sokan ismerik, ugye a tavaszi hérics nevű sárga, nagyon szép virágot, ugye február végén már virágzik, na és ennek a hérisnek van egy ilyen volgamenti hérisnek hívják, messziről nyilván nem látszik a különbség a kettő között, de hogy ez elmagyarázták, hogy milyen markerei vannak, a levele mivel különbözik, meg a virágja, meg mit tudom én, és hogy ez az egyik legnyugatibb lelőhelye ennek a sztyeppe vidéki növénynek, Kelet-Magyarországon még található, vannak ott is ilyen rezervátumok, meg elkerített részek, ahol nő. Ez egy ilyen reliktumként megmaradt, és utána néztem ennek, hogy ez a volgamenti hérics, ez pont azokon a területeken az egyik leggyakoribb, ahol zajlik a háború Ukrajnában. Ott nincs kihalófélbe, de itt már kihalófélben van, de hogy itt pont Kolozsvár környékén van lelőhelye. Én mit tudok Kolozsvárról mondani egy kihalófélben levő növényről és egy háború helyszínéről, vagy egy háborúról. Tehát valahogy így szimbolikusan összekapcsoltam ezt a kettőt, és ez nekem nagyon kapóra jött ilyen szempontból, hogy adtam egy ilyen agenciát a Héricsnek ezáltal, vagy általa akartam mondani valamit ennek az egész komplexitásáról, hogy ott akkor a fiatal katonákat pajzsnak kirakják, elküldik őket a semmibe meghalni, nincs eldöntve semmi abban a szövegben.
Most a Szénafüveken című verset hallgatjuk meg, amelynek két, egy magyar és egy angol nyelvű mottója is van.
A Szénafüveken első motto. Ha kedved támad, te is megérezheted a saját jövőd hideg áramlatait, átnézhetsz, mi van a legközelebbi dombokon. Serhii Zsadán. A második motto. If you've ever smelled the wood smoke of an unseen fire near a forest at night, then you've met a ghost, a memory walking outside its skull, calling to its kin within yours. Jared K. Anderson. Véres szirmokkal bújik a volgamenti hérics, bújik, bújik a föld alól. Sárga, kék ég alatt, levelei, mint a kapor a levesben, kovászos uborkában. Bűzlik a kiömlött savanyúság lé a laktanyán. Az árokban széttört üveg. Mintha az ellenállók szájával is vászondarabok lobognának, kérges kezükben a nyepper a barázda. Amikor eljönnek, mindet felgyújtjuk, és meghalunk értelmetlenül. Kisfiú kezét simogatja a szél, mintha tenyerébe anyja rajzolná a ciril betűket, csak csendesen most, kisfiam, nehogy meghalljanak. Fegyver melegedik a kézben, bújik a föld alól a volgamenti hérics. Vér van a holttest körmei alatt. A virágot parancsra le ne tépt, tankokkal szántják a februári földet. Ócska vaskong a horizonton, a horizont feszül, szárító kötél vihar előtt, néhány tölgy vág az egyenesbe. Kiégetett lyukak a zászlón. Mocskos folyók hánykolódnak. Üzemanyag kavarog a függőleges télben. Lovak támadnak fel a földből, szerszámaikon sztyeppék népeinek kezenyoma, pecsét a jövőn. Mit tettetek őseink földjén, mások őseit sem hagyjátok nyugodni. Csontjaitok patáink alatt fognak összetörni. A kiszáradt vén föld, ez a terméketlen, homokos agyag sem rohaszt el benneteket. Görbe aszfalt a tavriai sztyeppe közepén. Föld felett a semmi. Bújik a föld alól a volgamenti hérics. Véresek a szirmai, keleten vörösen kél a nap, előre nyomuló csapatok bevérzett szemei. Anya, milyen csomagról beszélsz? Nem tudom, mit keresek itt. Azt mondták, fogadnak majd bennünket, de beesnek. Behullanak harckocsink alá, anya. Meg akarom ölni magam. Hullanak a volgamenti hérics szirmai. Megyékre hullanak a Donyec medencébe, a Krímben, a Kalmiusz mellett, az Azovi tenger felett. Lyukas zászlóban néz a kisfiú. Nem látszanak a ködben a tölgyek. Sóvirág szemes arkán, sóvirág szikes pusztán. Hatalmas vörös hold, csonka tévétorony, szívkamrák visszhangzó betonfalak között. Bújik a föld alól a volgamenti hérics. Sejtjeiben lódobogás, suvodások, árkok a tanknak. Suvodások, nagy mezők. Szaggatott vonalban közeledik a konvoj, ócskavas zörög. Méhek szállnak a virág belsejébe, méhek hada lepi el a sztyeppét, dombokat. Meg akarom ölni magam, anya, bevetik magukat a kerekek alá, és nem engednek tovább. Szállnak a hérics magjai a szélben, határokon keresztül bevetik magukat a kerekek alá, keréknyomokban hajtanak ki, bújnak a véres szírmú héricsek. Eljött ide az ő országuk. Az agyagos föld alól dugják ki fejüket itt is, a sztyeppék elszigetelt nyugati végein. Sárga fejük remeg a szélben, kék ég alatt Kolozsvár mellett, a Szénafüvek között.
Ezek nagyon empatikus szövegek, én nagyon szeretem is őket. Néha az az érzésem, hogyha az interneten olvasgatok, hogy elfelejtettük, hogy mi az, hogy empátia, tehát hogy egy kicsit be van vadulva a mai világ, és az együttérzés az hiányzik belőle. vagy a dolgok mögé látás, amiből egyből le tudsz szűrni bizonyos következtetéseket, ahogy te is említetted, minden háborúban ott van egy csomó ártatlan, halálba kényszerített ember, így vagy úgy mindenki potenciális áldozat egy háborúnak, és erről nagyon sokszor már nem akarunk gondolkodni. Van az első versed, a Szakadékok, aminek az az utolsó sora, hogy tanítsatok meg szeretni. Meg lehet-e tanulni empatikusnak lenni, vagy kéne tanuljuk ma az empátiát? És meg lehet-e tanítani az embereket szeretni, ha már így hangzik el ez egy sorban?
Mostanában érdekelni kezdett engem ez az egész moralizálás téma, de van olyan, amikor az üresbe moralizálás lehetetlenít el bennünket attól, hogy valóban empatikusak legyünk, szerintem. Ez az egyik. A másik az, hogy szerintem az empátiának többféle változata is van. Van ez a fajta intellektuális empátia, ami ugye azt feltételezi, hogy aktívan belepróbáljuk képzelni magunkat a másik embernek a helyébe, vagy az, hogy gondolati szinten elismerjük azt, hogy igen, neked ez most ilyen, neked ez most olyan, megértettem, stb. Tehát, hogy van egy ilyen szintje. És akkor van a másik, ami ugye érzelmi, ez együttérzés. Szerintem ez egy ilyen spektrumon van, én azt gondolom, vagy hogy ez nem feltétlenül, hogy mindig eldönthető. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a túlzott empátia az nagyon kiégeti az embert. Ha állandóan megérzed a másikat, akkor nagyon le tud fárasztani. Az az érzésed lehet, hogy empátia gépezetbe vagy benned, neked a világ fájdalmát el kell viselned. A védekezési mechanizmusaid kikapcsolnak egy adott ponton. És a védekezési mechanizmus, hogyha az embernek kikapcsolnak, akkor ott megszűnik az én. Nem tud az ember magáról gondolkodni, vagy nem látja a világban a helyét. Mint mindenben itt is az ember próbál egyensúlyt tartani. Itt kezdődik a kérdés, hogy akkor az ember eredendően jó, vagy eredendően rossz, vagy akkor mikor jó, vagy mikor nem. Elég jó-e, lehet-e mindig jónak lenni, mert ugye még van egy csomó dilemma, amiben nem tudja eldönteni az ember, hogy hova álljon, mit csináljon. Ha ide áll, akkor onnan kap egy pofot, ha oda áll, akkor nyuszik a van sapkát, puf, nyuszik a nincs sapkát, puf. Nehéz navigálni ebben. Ugyanakkor fel kell mindig tenni a kérdést, hogy ki vagyok én, hogy megmondjam másnak, hogy mit csináljon, ki vagyok én, hogy döntögessek másnak a feje fölött, vagy hogy én önjelölten igazságot tegyek valamiben, amiben nem vagyok érdekelt, adekvát, se nem semmit. De ugyanakkor meg csak ott van az emberben egy ilyen késztetés, mert szerintem mindannyian moralizálunk egy adott ponton, tehát hogy ezt nem tagadhatjuk, csak ezt is úgy szőr mentén, vagy nem tudom. Az empátia egy bizonyos része tanulható, szeretni is lehet tanulni, ha odafigyel az ember, hogy milyen szeretett formák vannak. Itt is nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy a szeretet égisze, vagy a szeretetnek a zászlaja, vagy a nem tudom micsodája alatt prédikálva pont valami olyasmi mellé álljunk, vagy pont olyan szeretet fogalommal azonosuljunk, aminek köze sincs a szeretethez. Racionálisan meg lehet érteni a bántalmazókat, hogy miért csinálja, de ha folyamatosan át akarjuk érezni, hogy jaj, biztos azért csinálta, mert akkor mi soha nem fogunk meggyógyulni. Vagy a másik ember soha nem fog meggyógyulni, vagy soha nem fog tudni elvonatkozhatni attól, szerintem. Na most kezdtem el elmenni guruba. Van, akinek a történetében én vagyok a gonosz. És van, akinek a történetében én vagyok a kegyetlen, és van, akinek a történetében biztos, hogy én vagyok a legnagyobb fájdalom okozója, de ugyanakkor meg nekem is vannak olyan emberek, akiknek az én történetemben ők a legnagyobb gonoszok, és ők a legnagyobb fájdalom okozói.
Olyan kötet ez, hogy ez a keressük a nyugalmat, találjunk fogódzókat, erre is tesz kísérletet, de az az érzésem, hogy folyamatos átmeneti állapotokat fogalmazol meg. Tehát ez egy ilyen tranzit kötet, amiben vannak kicsi nyugodtságok is, kicsi zaklatottságok is, vagy éppen nagy zaklatottságok. Befejezel egy kötetet, amiben ráadásul a te fotóid vannak, a te lábjegyzeteid, vagy a kiegészítő információid. Az hoz-e egy kis nyugalmat, hogy ne itt van egy szép könyv, megírtam, megfogható. Van-e a költőben akkor nyugalom, ha látja konkrétumként azt, amivel foglalkozott pár évig? Vagy ez is csak egy tranzit állapot, és ennek is van nem tudom én hány érzelmi hozadéka?
Inkább egy tranzit állapot. Az egyes verseknek a befejezésekor érzek inkább nyugalmat és elégtételt rövid ideig. Például nagyon jó érzés tud lenni, amikor hosszú idő után véletlenül sikerült egy olyan lelkiállapot, valamit kihozni magamból. Úgy csináltam meg, hogy akartam, volt nyelv hozzá, meg volt szuper, bele tudtam tenni mindent, és meg ők elégedve. Az tényleg azt kérem, hogy dicsőség érzet. Egy magányos érzés egyébként. Az nem egy közösségi erőfeszítés, hanem egy teljesen magányos tevékenység. Nekem mindig voltak problémáim azzal, hogy elégtételt érezzek a munkáimmal kapcsolatosan. Nem abban a szempontból, hogy befejezetlennek érzem, vagy hogy még javítgatnék, vagy soha nem elég jó, nem erre gondolok. Valahol annak a kombinációja, hogy hagyom, hogy jöjjön, de közben meg irányítom. Tehát ezt a kettőt valahogy így össze kell kapcsoljam. Viszont én nem éreztem soha azt, hogy eddig, aztán, hogy ezután mi lesz, nem tudom. Eddig nem éreztem azt, hogy valamit másképp írnék meg, vagy másképp csinálnék. Tekintve azt, hogy én magát a szerkesztési folyamatot, a javítást, a javaslatokat, azokat is a munka részének tekintem. Ezért is vagyok hálás a Horváth Benzsinek, akivel meg tudom osztani ezeket az ilyen olyan kreatív dilemmáimat, vagy hogy együtt tudunk gondolkodni, ez tényleg nagyon fontos. Az, hogy ő is átérezze azt, amit én átérzek, ugye empátia, mert akkor meg tudjuk találni azt a megfelelő szót épp oda, ahol valami stagnál, vagy valami nem. Az, hogy mit tudom én, mások vagy kritikusok azt gondolják, hogy esetleg vannak olyanok, amik nem annyira sikerültek, az teljesen érthető, tehát hogy ez a semmi probléma, de hogy én azt tudom, hogy az aktuális éppen milyen fajta érzésvilágot közvetített, kvázi ilyen naplószerűen vissza tudom ezt így forgatni, hogy éppen mit gondolt a költő, ugye. De hogy az elégtétel, mint olyan, az nekem nagyon nehezen megy. Nehezemre esik az öröm, milyen szempontból. Nem csak én vagyok vele egyelőre egyedül, sokszor így zavart, ugye ez így nem megy, de inkább mindig az van, hogy na jó, hát akkor most vége van, akkor most mi van. Ez egy rossz érzés egyébként, de valahogy mindig az van, hogyha pont az átmenetekről beszélünk, akkor megvan az esélye annak, hogy akkor folytassam.
Sánta Miriam költővel beszélgettünk második, 9 szabad növény című kötetéről, melynek verseit a szerző fotói szervezik ciklusokba. Ez a kötet egy szabadulás történet, kérdezte Miriamtól a kolozsvári bemutatón Horváth Benzsi szerkesztő. Igen, hangzott a határozott válasz. Sánta Miriam nem a világtól vagy a világból akar szabadulni, hanem azoktól a sallangoktól, amelyek, akarjuk vagy sem, ránk rakódnak és cipelendő terhekké növekednek. Ebben a beszélgetésben nem sok szerep jutott a zenének, pedig Sánta Miriam imádja a zenét, elsősorban a keményebb műfajokat. Gyakran jár koncertekre, időnként, igaz ritkán, lemezismertetőket is ír. Az ő műfajával zárjuk a mai kontűrt, a dal címe Bad for Good. Gergely Zsuzsát hallották, további szép napot mindenkinek!